Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. fejezetéből, az első verset, majd pedig a 22. verstől a 32-ig a következőképpen. Agrippa király erre így szólt Pálhoz: megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Mikor ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott: bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt: nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz: majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek. Pál pedig így válaszolt: kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, mint amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó, Bereniké, és felálltak a velük együtt ülők. Távozóban így beszélgettek egymás között: semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak: szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, egy különleges kihallgatásnak, egy ügy lezárultának a fültanúi lehetünk, amikor meghallgatjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. fejezetének ezt a szakaszát. Egy régről húzódó ügy végére tesz pontot ez a kihallgatás Pál ügyében. Hiszen a most fölolvasott rész előtt két esztendővel megpróbálják a zsidók, hasonlóan Jézushoz, elintézni politikai síkon a helytartónál, akkor még Félixnél, hogy Pál az általuk felforgatónak tartott beszédét és tevékenységét ne végezhesse, és bebörtönöztetik. Azonban Pál a császárra appellál, hozzá fellebbez, lévén római polgár, és aztán elindul egy hosszú folyamat, amit aztán megakasztanak a különböző politikai változások, a helytartó csere, hiszen itt már nem Félixről, hanem Festusról van szó. Félix egyébként is altatja az ügyet, elég sok bonyodalmat okozott egyik elődjének, Pilátusnak és az utána valóknak, nem törődik Pállal, és aztán ezt a régről húzódó ügyet Festus előszedi. Hiszen azért mégiscsak egy római polgár ül ott a börtönben, akinek joga van a római jog szerint a császárhoz fellebbeznie. És kíváncsi, hogy mi is van ennek az ügynek a hátterében, hiszen föl kell mérnie, hogy milyen ügyek várnak rá, milyen helyzetben kell kormányoznia provinciájának azt a részét, ahova megbízást kapott a császártól. És tudja, hogy valami vallási ügy. Tudja, hogy valami vallási dolog van az egésznek a hátterében, és nyilvánvalóan meghívja erre a kihallgatásra, ahogyan Lukács föl is jegyzi, Agrippa királyt, aki ugyanúgy, mint annak idején Heródes, negyedes fejedelemként annak a területnek a helyi ura, a helyi uralkodója. Aki nem Róma rendje szerint, hanem a helyi rend szerint próbál meg rendet tartani, mégiscsak jó egy zsidó ebben a vallási kérdésben. Mégiscsak jó egy olyan valaki, aki tudja, hogy mi lehet ebben az egész keresztjénes, Jézusos, pálos ügyben, hogy aztán tényleg tisztázhassuk. És ebben a helyzetben kerülünk oda mostani textusunknak a környezetébe, Ott áll Festus, a helytartó, ott áll Agrippa király, aki hithű zsidóként azért tudja, hogy mi állhat a háttérben, és megpróbálják kibogozni ezt a szövevényes ügyet. Megpróbálnak rájönni, hogy tényleg van-e valami köztörvényes benne, van-e valami különös ebben, ami miatt Félix engedett annak idején, és Pált börtönbe juttatta. És elkezdődik a kihallgatás, elkezdődik mindaz a dolog, ami e körül, az ügy körül forog, megfelelő módon, megfelelő mértékben megkapja Pál a szót, megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. És itt kapcsolódunk bele a történetbe, egy tulajdonképpen vallási vagy politikai ügybe, amiben megszólal az Isten igéje, az evangélium üzenete. És az a furcsa, hogy Pál nem azoknak az embereknek megfelelő retorikával és szóhasználattal, nem azoknak az embereknek a gondolkodás módjával próbál védekezni, akik őt kihallgatják. Pál ebben a helyzetben nem lesz politikus. Nem társadalmi kérdésként láttatja az egészet, hogy ő miért is ül börtönben, hanem a szíve közepénél, a lényegénél ragadja meg mindazt, ami történt, egész küldetését, mindazt, amit ő hirdetett, mindazt, ami körül ez a furcsa mozgalom kezd szerveződni Jeruzsálemben, Antiókiában, és akkor már egyre több helyén az akkor ismert világnak. Hiába áll politikusokkal szemben, hiába áll hatalmasságokkal, világi hatalmasságokkal szemben, ha lehet így fogalmazni, ő mégis teológus marad. És sziklaszilárdan áll küldetésének az alapján, és innen mondja, innen magyarázza, innen hirdeti meg, hogy ő mit is szolgál, hogy ő miért szól, hogy ő mit hirdet. Az egy következő történet, hogy ez szálka azoknak szemében, akik a mózesi törvény megrontását látják benne, ahogyan ez már a Jézus perben is volt. Az egy következő dolog, hogy ez szálka azok szemében, akik egy ingatag birodalmi politikát próbálnak meg föntartani egy hatalmas területen, és mindenfajta helyi konfliktus veszélyezteti a birodalom egységét. Mindez szintiszta politika, szociológia, társadalomtudomány, társadalom lélektan. De Pált ezt valami kevéssé érdekli. Ő azt mondja, neki erre van mandátuma. Neki ezt a Krisztust kell hirdetni. Hogyha az állásfoglalás a Krisztus mellett az, hogy követjük, hogy ez az új szövetség, hogy ez az élet új rendje, hogy nekünk nem császárunk van, hanem Istenünk, hogy nekünk nem innen diktálnak, hanem onnan. Ez már rajta kívül álló. Ezt nem ő találta ki. Ezt nem ő adta a világba. Ő csak továbbadja, ő csak hirdeti és mondja. A politikusokkal szemben Pál teológus marad. És igazában az egyház üzenete, az ige, a küldetés mindig és minden időben, a Szentlélek Úristen munkáján túl ezen múlt, hogyha most elvonatkoztatva a szavaknak az elsődleges értelmétől, a politikában meg tudunk maradni a teológia mellett. A hétköznapok dolgában meg tudunk-e maradni az Isten mellett. A társadalmi kérdésekhez való hozzáállásunkban, közösségi létformánkban meg tudjuk-e tartani az Isten értékrendjét, és az az első számunkra. Tudjuk-e ezt a magatartást tenni, végezni, élni, amit Pál apostol itt, ebben a kihallgatásban tett. És azért nagyon fontos, hogy így szólal meg előttünk az ige, és egy ilyen nagyon furcsa helyzetben mutatja be, hogy az ige milyen helyzetekben is meg tud szólalni, és milyen helyzetekben is embereket gondolatokra tud indítani, mert 60. vasárnapja, a bőjt elő 3 vasárnapja közül azt adja elénk, azt hangsúlyozza, hogy amivel az Isten a megszólított embereit meg tudja gyógyítani és magához tudja vonzani, az nem más, mint az ő igéje. Az előző vasárnap evangéliuma a szőlőmunkások példázata. Isten mindenkit keres, mindenkit megszólít. A következő vasárnap evangéliuma majd egy csodálatos gyógyítási történet lesz, egy vakember látóvá tétele. És ahhoz, hogy ebben a folyamatban a megszólítástól a gyógyulásig eljussunk, az ő eszköze, amiről a mai vasárnap szól, az ő igéje, az ő szava, az ő 2000 esztendeje változatlan evangéliuma. És egy olyan különleges, átpolitizált, vallási kérdésben megfogalmazódó helyzetben szólal meg az ige, amiről nem is gondolnánk, hogy itt megszólalhat. Nincs templom. Nincs itt a jeruzsálemi templom. Nem zsinagógákban szól Pál, mint ahogy nagyon sok helyen tette. Nem vallási vezetők előtt szól. Nem egy hitkérdésben kérdezik őt meg, nem teológiai állásfoglalásra kényszerítik. Egy teljesen profán, teljesen furcsa helyzetben mégiscsak meg tud szólalni az Isten igéje. Mert nincs olyan helyzet, amiben az Isten igéje ne tudna világosságot gyújtani. Nincs olyan helyzet, amiben ne tudna megtartani. Nincs olyan helyzet, amiben ne lehetne kapaszkodó, hogy most hogyan is döntsek, hogyan is válaszoljak. Mi az én értékrendem, ki az én uram, mi az én jövőm? Hogyha teljesen profán, teljesen úgymond egyháztól vagy igehirdetési helyzettől idegen helyzetet kell látnunk és láttatnunk, ahol megszólal az ige. Ahogy Pál mondja egy másik helyen, hirdesd alkalmas és alkalmatlan időben. Hogyha találunk és látunk alkalmatlan időt, talán pont ez az. Egy kihallgatás. Amikor valakinek a bőrére megy a dolog. Valakinek élete vagy halála függ ezen. Amikor a jog eszközeivel próbálják körüljárni a helyzetet. Egy olyan helyzetet, ami kényes abban az időben, amiről jobb nem beszélni. Félix formájában jobb inkább félretenni és inkább a börtönben tartani. Vagy elengedni a császárhoz, hivatkozván a jogra, rá fellebbezett, muszáj, hogy engedjük, nem engedhetjük szabadon. Egy ilyen teljesen idegen, teljesen profán, teljesen furcsa helyzetben is eligazító, kapaszkodó, útmutató lehet az Isten igéje. Egy ilyen csodálatos ajándékunk van. Egy ilyen csodálatos kincs az, amit napról napra kézbe vehetünk, amit hétről hétre hallgathatunk írott igében és a lélek által ihletett élő szóban, ami minden helyzetben képes megtartani. Pálnak bátorságot ad, hogy egzisztenciális fenyegetettségben, teljes bizonytalanságban, még akár a halálos ítéletnek az árnyéka alatt is elindulhasson Rómába, és tudja, hogy az igazság az ő kezében, az ő szívében, az ő életében van. Még ilyenkor is tud erőt és további világosságot adni az Isten igéje. Így látjuk ezt a szót, így halljuk Pál apostolnak a tanúság tételét, az ő hosszú védő beszéde, ami igazában egy tanúságtétel a személyes hitre jutásáról, ennek a hosszú védő beszédnek a végéből a Krisztusról szóló tudás legjavát, eszenciáját, sűrítményét halljuk, hiszen ezt mondja, a Krisztusnak szenvednie kell, és aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Egyben az egyetlen mondatban, benne sűrűsödik a Krisztus esemény. Ott van az evangélium lényege. Szenvednie kell értünk, győznie kell a halálon, és ez fog világosságot gyújtani az egész emberiségnek. Ezzel hívogatja magához az Isten az övéit, hogy én meghaltam érted, én legyőztem a halálodat, mindent megadtam neked ahhoz, hogy új életben járj. Ennyi, amit hirdetünk, ennyi, amit szólunk. És hogyha ez Festusnak és Agrippának furcsa és bolondság, hogyha ez későbbi korok világi embereinek, hatalmainak és ideológiáinak ellenséges, vagy szintén bolondság, vagy értelmezhetetlen, nagyon sajnáljuk. Ezt tudjuk hirdetni. Ez az, ami egyedül megmenthet, ami túlél mindent, ami örök, ami minden ember számára választ, biztos alapot és jövőt adhat. És hogyha már azt nézzük, hogy ez az ige hirdetés, ez a nagyon tömör teológiai súlyú mondat milyen környezetben hangzik el, hogy Pál apostol mennyire kiszolgáltatott helyzetben is képes ebbe kapaszkodni, és félelem nélkül, bizonytalanság nélkül szemébe mondani az embereknek az igazságot, akkor lássuk azért meg azt is, hogy ez az ige, ami minket is valahogyan elért, vagy ha úgy tetszik, ez az ige, amit mi is hirdetünk és mondunk, akár itt a templomban, idézőjelben normál körülmények között, akár a hétköznapi életben, bármilyen profán helyzetben, ez az ige, amikor állásfoglalásra késztet, nem egyértelmű diadalmenet, nem csak pozitív visszacsengése van. Hiszen, hogyha a pogány Festust, a római helytartót halljuk, ahogyan első reakcióként, mikor Pál abba hagyja a beszédét, fölcsattan, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány elvette az eszedet. Neki ennyi maradt meg az egészből. Ő ennyit hallott ki az egészből. Egy értelmetlen és értelmezhetetlen szöveg, ami ütközik talán az ő gondolatvilágával, talán az ő tudományos világképével, az ő sokistenhitű vallásával, vagy ki tudja mivel, de ütközik. Festus egy típusa annak, ahogyan az emberek, ahogyan a világ reagálhat az Isten megszólaló igéjére. Bolond vagy te, Pál. Bolond vagy te, igazgató lelkész úr. A sok bolondság elvette teljesen az eszedet. Miért beszélsz nekünk ilyeneket? Hiszen teljesen másban van a jövő. Másban. A fejlődésben, a tudomány növekedésében, abban, hogy megpróbáljuk globális faluvá tenni a világot, abban, hogy majd minden gombnyomása is egységesen megy, lehet mondani sok-sok minden ideológiát és dolgot, majd ez fogja megoldani a világot. Bolond vagy te, minek állsz ide minden vasárnap a szószékre, vagy amikor sorra kerülsz? Hiszen egészen más ennek a világnak az előmenetele. Csak a világ előmenetelének a céljaként, perspektívájaként sokszor szétzilált családokat, szétesett társadalmat, egymás ellen forduló emberek tömegét, tönkretett környezetet, hazudozást, betartatlan ígéretet, önzést és öncélt látunk. Persze, lehet vinni a világot, lehet vinni a világot nagyon sok felé is. És lehet azt mondani az életnek az igéről, a megbocsátásnak az igéről, az áldozatos szeretetnek az igéről, az életnek az igéről, igen, lehet azt mondani, hogy bolond vagy te, Pál, és bolondok vagytok, hogy ezt hirdetitek. De akkor hadd legyen nekünk egy bolond jelenünk és jövünk, amiben tudunk őszintén egymás szemébe nézni, amiben tudunk őszintén egymásnak kezet nyújtani, amiben tudunk egymásnak őszintén megbocsátani, amiben tudunk jövőt látni, holnapot és örök életet. Igen, akkor legyen ilyen bolond az életünk. Én szívesen vagyok ilyen bolond. És meghagyom az értelmeseknek a gyűlöletet, az önzést, a jövőtlenséget, a depressziót, a kilátástalanságot. Ez legyen az okosak dolga. Hadd legyek főbolond. Tudjuk, hogy így van ez, hiszen már Festus reakciója ezt mutatta. És ott van Agrippa, akinek azért van valami hit csírája, hiszen ószövetségi figura, zsidó. Nem véletlen mondja neki Pál, tudom, hogy hiszed a prófétákat. Persze, hogy hiszi, mert Tórát és prófétákat tanul zsidó ember Agrippa király. De nem mer tovább lépni. Nem mer a jó behatárolt kis ketrecéből kilépni. Nem mer a tradíció korlátjából kitekinteni, hogy hát ha van tovább, mert érzi, hogy elbizonytalanodik. Talán pontosan azt érzi, hogy zsidóként, ószövetségi emberként, Mózes hitűként talán van politikai pozíciója a római birodalomban, de ahogy átlépne már az újba, ebbe a bizonytalan Jézusba, ebbe a bolond jövőjűbe. Mit szólna hozzá Festus? Mit szólna a császár? Mit szólnak az emberek? Vége a karrieremnek, vége a politikai hatalmamnak, vége jól kis bebástyázott életemnek, és ki kéne lépni egy olyan semmibe, amiben igazán nem hiszek. Nagyon sokan talán nem utasítják el az Isten igéjét, csak bizonytalanok, csak inognak. Nem tudják, hogy megtehetik-e ezt a döntő lépést, hogy azt mondják Pálnak, igazad van, a te célod, a te igyekezeted, hogy mindannyian olyanunk legyünk, mint te, ez jó cél és jó igyekezet. Olyan akarok lenni, mint te, akiknek a Krisztus a megváltója, akiknek a Krisztus az élete, akinek a Krisztus a világossága. Minket megtalált az Isten igéje. Hirdetjük ezt az igét, adjuk tovább, hiszen ez az egyetlen eszköz, amivel a meghívás eléri az embereket, és ami aztán gyógyíthat, ahogy ismétlem a három vasárnap, egybefogja az üzenetet. Az, hogy sokan elengedik a fülük mellett. Az, hogy sokan nem mernek tovább lépni. Tudnunk kell, realitásként együtt kell élnünk vele. De amikor hirdetjük, amikor szóljuk, akkor nem a sokakra, hanem az Isten erejére és az ő szeretetére kell néznünk. És azért kell hálát adnunk, hogy talán mi nem azt mondtuk, hogy bolondság, és mi kimertünk lépni a saját kis életünkből, abból, amit jónak gondoltunk, és egy új dimenzióba tudtunk lépni Jézus Krisztussal. Lehet, hogy ez is csoda. Sőt, biztosan csoda. Mert nem tudom, hogy önmagam erejéből mennyire lettem volna képes azt mondani, hogy ez igaz, és mennyire lettem volna képes az életemnek egy új értékrendet szabni, amikor Isten igazából megérintett az ő igéje. Ha velem megtörtént, akkor tényleg bárkivel megtörténhet. Minden emberrel a csoda, hogy szól a hívás, és a hallásból gyógyulás lesz. Ezt üzeni számunkra ez a most fölolvasott ige. Ennek tanúságtétele, Pál bátor tanúságtétele, és az, hogy ki lebolondozza, ki még bizonytalan, nem a mi dolgunk. A mi dolgunk, hogy éljük, éljünk belőle, és adjuk tovább az ő igéjét. Kedves testvérek, 60. vasárnapja van. Ahogyan a heti igében is hallottuk, az Isten élő és ható igéjéről szóló zsidó levélbeli tanúságtételről, az ige vasárnapja, az embert utolérő igének az alkalma, és így szólt hozzánk a hét igéje ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ne mondjátok, hogy bolondság, ne bizonytalankodjatok. Adjátok át életeteket az új értékrendnek, Krisztus erejének, és minden helyzetben hirdessétek és szóljátok. A kihallgató terem, a munkahely, a család, kisebb vagy nagyobb közösség, bármi, váljon szószékké az Isten szavának megszólalási helyévé. Nem biztos, hogy direktben és erőltetetten, hanem mindig úgy, ahogyan az Isten lelke adja. Csak hogy szólaljon meg, hogy látszódjon meg, hogy ragyogjon föl az igéhez kötött lelkiismeret, az igéből táplálkozó élet őszintesége, egyenessége, teljessége és öröme. Ez sugározzon ki belőlünk, életünk minden napján, ezzel tudjuk hirdetni Isten mindenkit megszólító kegyelmes szeretetét, és ezzel tudjuk odavezetni a ránk bízottakat a nem sokára előttünk induló bőti úton, a Golgotai kereszthez és a húsvéti üres sírhoz, hogy lássanak igazi értéket, lássanak teljes igazságot, kegyelmet és örök életet. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy Szent Fiadat azért küldted a világba, hogy mindannyian meghallhassuk a te hívó szavadat, a szót, amelyet közénk adsz, hogy aztán gyógyítson és tovább segítsen az élet felé mindannyiunkat. Add, hogy megbecsüljük a te igédet. Add, hogy ne pusztán régi, elcsépelt szóként, hanem napról napra üzenő, élő forrásként kezeljük, használjuk és éljük azt. Így add közénk a te szavadat, így tartsd meg közöttünk az ige hirdetését, és add, hogy így legyen életünk teljessé, Jézus Krisztus szeretetében, kegyelmében, örök hatalmában. Amen.